Hosszabbítás, a Klubrádió sportmagazinja.
Nagyon sok szeretettel köszöntjük a Klubrádió hallgatóit, ez a Hosszabbítás hétfő esti sportműsorunk, a két műsorvezető Farkas Völgyi Gábor és Rév Dániel. Az első témában itthon maradunk, hiszen megpróbáljuk kiértékelni a Nemzetek Ligája csoportkörét és a labdarúgó válogatott jelenlegi helyzetét. A második témával pedig olyan messzire megyünk, amennyire csak tudunk itt a Földön, hiszen a déli sark expedícióról lesz majd szó. Itt van velünk állandó vendégünk Marosi Gergely sportújságíró. Szia!
Szervusztok, szép estét mindenkinek!
Beszéljünk a Nemzetek Ligájáról és Marco Rossi csapatáról. Őszintén szólva, mindenféle szakmai és egyéb dolgot kizárva, tegnap este egész jó érzés volt válogatott foci meccset nézni. Egyet értesz?
Igen. Édesapám valami ilyesmivel fogadott, hogy na mit szólok hozzá. És tényleg egyébként. Tehát ezt az érzést mondjuk elég régen éreztem.
Ugye?
Igen.
Hát hogyha lapszemléket idézünk, akkor... Azt mindenféleképpen meg kell említenünk, hogy az Európa-bajnokság az általunk jól sikerült Európa-bajnokság óta nem sikerült sorozatban három mérkőzésen veretlenségünket megőrizni. Ez hát egész jó sorozatban vagyunk. De ami számomra sokkal szembetűnőbb, hogy így olvasgattam a reggeli lapokat, többen hangsúlyozták azt, vagy kiemelték azt, hogy kétféle szerkezetben játszik most már a válogatottunk, Marco Rossi csapata, és ez azért korábban nem nagyon volt jellemző a csapatra. 3-5-2-es hadrendben játszottunk a finnek ellen, ami azt majd elmondott, hogy miért, mert Szalai Ádám kiemelt, hogy nagyon nehéz felállás, de megoldottuk, és tényleg jól játszottunk, élvezetes meccset játszottunk a finnek ellen. Tényleg jó volt nézni a csapatot.
Hozzánk hasonló játékerejű, azt mondom, hogy a finnek tényleg nagyon hasonló játékerejű csapat, mint a miénk, ellen sikerült egy nagyon domináns teljesítmény nyújtani, főleg az első fél időben, és ez azért megnyugtató.
A támadásuk is tetszetősek volt, tehát Szalai gólja, hát az a passz, amit kapott,
főleg ez, hogy láttunk olyat, ami támadó játékra emlékeztetett.
Igen.
Meg az egész, hát ugye azt mondtad, a három mérkőzéses veretlenséget, az ugye nem ez a kilométer hosszú széria, azért mondjuk ki.
Hát nem,
de... ugyanakkor ez csak azt mutatja, hogy mondjuk az Európa-bajnokság óta gyakorlatilag milyen egészen borzalmas két éven volt túl.
Azon gondolkodtam, hogy amióta te hozzánk jársz és beszélgetünk folyamatosan, hanyadik szövetségi kapitány Marco Rossi?
Négy. Stork, megbízottként Szélesi, Lékenz, Rossi, négy. Négy.
Plusz ugye volt az a meccs az Észtek ellen, ahol Rossi segítője, Cosimo volt
igen.
A szövetségi kapitány, legyen 4,5. Hát igen, és azért olyan nagyon régóta nem jársz hozzánk.
Nem, és nem. Azért elég komoly hullámvölgyeket, elég komoly mélységet élt.
Gyakorlatilag csak hullámvölgyekről lehetett. Azért jobb erről beszélni, mint arról, amikor éppen Andorrából távozik vesztesen a válogatott, meg tényleg jó volt ránézni. Tehát hosszú idő után mondom azt, és kint voltam az Észtek elleni mérkőzésen, az azért nem volt annyira meggyőző, mint a finnek elleni, de végül is az is egy magabiztos siker volt. A finnek elleni viszont egy kifejezetten olyan, tehát azt mondom, hogy ezzel a teljesítménnyel lehet is kezdeni valamit, mondjuk az EB-selejtezőkön, amik majd márciusban fognak kezdődni. Az, hogy ez most mennyire lesz elég, mennyire lesz képes ez a válogatott bravúrokat hozni, bravúrokat bemutatni, de azt mondom, hogy hát ami az elmúlt, tényleg a 2016-os EB óta volt, ahhoz képest azért ez egy igen nagy fejlődés, és nem tudom, hogy néztétek-e, amikor a mérkőzés után, a finn mérkőzés után Szalai Ádám és Zsuzsák Balázs ment a mérkőzés utáni interjúra. És látszott rajtuk, hogy ezt most élvezték. Uh-huh. És ezt nagyon régen láttam magyar válogatott játékoson.
Mi az, ami a legszembetűnőbb változás a magyar válogatottal kapcsolatban? Kiemelve azt, hogy azért olyan rettentő hosszú ide nem volt Marco Rossinak, hát a kísérletezése főleg nem.
Arra meg semmi.
Mert hogy ezt egy kicsit elrontották a szövetség házatáján. De elég hamar fölvette a fonalat, és ami fontosabb, a csapat is. Valahogy úgy egymásra találtak relatíve rövid idő alatt.
Én azt gondolom, hogy egyrészt ez önbizalom. Tehát azért, ami az EB óta eltelt, az az időszak azért nagyon sokat erodált abban az önbizalomban, abból az önbizalomból, amit előtte felépített a csapat, most ha belegondolunk, még akár Bernstorck előtt, még akár az Egervári érában, még végig menjünk, se Stork, se Dárdai, se Fintér, még előtte is, azért több olyan év volt, amikor kifejezetten jó szerepelt a magyar válogatott.
Most az volt a szerethető a válogatott ére.
Az, lehet, igen, szerethető volt, de hát nyilván volt olyan éve a válogatottnak, amikor egészen kiváló mérleget is mutatott fel, tehát azért ezeknek a játékosoknak többsége az elmúlt években egészen az EB-ig ahhoz volt szokva, hogy ugyan vannak kisiklások, esetleg egész nagyok is, de azért úgy általánosságban nem az van, hogy a meccsek, nem tudom, kétharmadát elvesztik. Ezzel szemben az EB óta eltelt időszakban a válogatott, hát ha nem is a kétharmadát, de szerintem én 50-60%-át elvesztette a meccseinek, és ez azért megrendíti mindenkinek a bizalmát. Hát én ezt vettem egyrészt észre, hogy visszatér az önbizalom valamennyire, meg a hit ezzel párhuzamosan a játékosokban, a másik meg a szervezettség. És ez különösen Lékenzhez képest, ami tényleg úgy nézett ki, hogy föltett 11 játékost a pályára, aztán hát csináljatok valamit, és ahhoz képest most így látod, hogy mondjuk mit akar. Mit akar elérni Rossi. Látod, hogy meg tudja tanítani. És ez sem mindegy, mert el tudom képzelni, hogy Zsors Lékenz egy mondjuk jó játékos anyagot fölküld a pályára, és azok jól fognak szerepelni, mert lehet, hogy őket csak nem tudom, motiválni kell, de nem kell bizonyos dolgokat megtanítani, megszervezni, és egészen aprólékosan leoktatni. A magyar válogatottnál viszont kell ez, és a játékosoktól is az a visszajelzés jön, hogy rossz, igen, alaposan, nagyon alaposan mindent elmagyaráz, hogy mit szeretne látni, kitől, csapatjátékban, különböző egységeknek a munkájában mit szeretne látni, és hogy ez visszaköszön. Szerintem ezért a játékosok hálásak is, hogy kapnak iránymutatást.
Te mit tudsz? Jó, most belül a csapatházatáján a csapatszellem? Tehát a játékosok között nem tudom, hogy volt-e, de ha volt, akkor megszűnt-e bármiféle ellentét, vagy negatív hangulat, rosszi, pozitív hangulatot adott a csapathoz?
Én amennyire belelátok, én azt tudom mondani, hogy szerintem egyfelé tudnak húzni, igen. Uh-huh. Igen. De szerintem ez természetes, hogyha mondjuk nem megy, vagy kudarcok vannak, vagy állandóan magyarázkodni kell a vereségek miatt, akkor egyrészt rosszabb lesz a hangulat, másrészt lehet, hogy könnyebben lesz mondjuk széthúzás a csapaton belül, vagy könnyebben lesz akár klikkesedés, mert akkor könnyebben van, ha nem tudom, a negyedik hely a tét egy selejtezőn, mert amikor meg a pótselejtezős helyért megy, akkor mindenki nyilván adott esetben befogja a száját, és dolgozik ezerrel, és jó együtt dolgozni, és nyilván a sikereknél jobb kovács ilyen szempontból szerintem nem kell.
Ilyen szempontból viszont nagyon jó ez a Nemzetek Ligája nekünk, mert itt tényleg olyan csapatok ellen játszunk, akik, jó mondjuk a görögök azért, hogyha ránézünk a keretükre, nyilván valamivel erősebbek, a finnek hasonlóak, az észtek egy kicsivel tán gyengébbek, de hogy azért a mi környékünkön lévő csapatokkal játszunk, és önbizalomszerzésnek ez mindenképpen jó volt ez az utolsó három meccs.
Ez egyértelmű. Egyébként is szerintem a Nemzetek Ligájának így nekem legalábbis teljesen pozitív a benyomásom. Most leszámítva az, hogy nem bonyolult a lebonyolítás.
Igen. Már egyébként szerintem annyira nem vészes a dolog.
A lebonyolítás nem, de amikor megpróbálja az ember megérteni, hogy például majd hogy fogják fölzölteni az EB pótselejtezőket az EB selejtezők után, akkor azért keresztbe áll a szeme.
De ott egyébként, ezt most ha már belemegyünk, hát ha te el tudod magyarázni értelmesen.
Nem tudom. Nem tudom, ez szerintem nincs ember, aki
értelmesen nem tudja. Ha az A-ligában mondjuk mindenki kijut, mind a 12 csapat az EB selejtezőkből, akkor ott...
Elkezdenek majd feltölteni, tehát arra jó esély
akkor
van.
Akkor jön a B-ből...
Igen, így mennek végig, és így megy lefelé a
feltöltési pirál. Tehát akkor úgy fog kinézni a dolog, hogy a 20 csapat, amelyik kijut az EB selejtezőkből, azt kivesszük az egész rendszerből,
és akkor
lehet,
hogy
igazából a B-liga helyéért fogunk játszani?
Akár még az is lehet. Aha, vagy ha mondjuk a finnek ugye kijutnak egyeneságon, akkor megkapjuk a finnek helyét. Uh-huh. Megörököljük ezt elvileg. De hogy ez pontosan, ez szerintem nem tudom. Így az EB selejtezőknek a második felében fogjuk először látni szerintem, hogy mi az, ami leeshet. Egyébként ez az egyetlen bosszantó dolog ez az egész Nemzetek Ligája szereplése kapcsolatban tényleg az, hogy ha megverjük el Olaszországot, akkor megnyerjük a csoportot.
Hát jó.
Jó, nyilván egy csomó, tehát ez nem ennyire egyenes összefüggés, mert akkor mondjuk a finnek sem biztos, hogy így veszik a budapesti mérkőzést, hanem mondjuk teljesen odalépnek a gázra, és mindenkit bevetnek, aki éd és mozog, és összedrótozzák, mert fontos nekik. Ennek ellenére egy kicsit azért ez bosszantó, az meg még bosszantóbb, hogy gyakorlatilag sikerült elvesztegetni egy 9-10 hónapot.
Hát jó, igen, erről már beszéltünk korábban többször is, szerintem veled is, meg meg Márta Bencével is, úgyhogy most ezt talán hagyjuk is. Beszéljünk erről a 3-5-2-es felállásról, ami úgy tűnik számomra, hogy ugye ebben azért a szárnyvédőknek elég fontos szerepe van, hiszen olyan játékosok kellenek, akik védőnek is jók, de a támadásokat is jól tudják segíteni. Szólj bele nyugodtan, a hülyeséget mondok. és nekem már, ez, amikor gondolkoztam ezen előző meccseken, nekem Lovrencsics egy abszolút ilyen személynek tűnt, aki ugye jobb szélsőként kezdte, aztán sokat de játszott hátra, jobb hátvédet.
Igen, és... de azért nem igazán jobb hátvéd.
Igen, de valószínűleg ezt a szárnyvédő posztot ezt egész tűretően megoldhatja.
Valószínűleg igen.
És Korhuttól meg ugye most az elmúlt két meccsen.
Ő meg tudja ezt a posztot játszani, illetve Izraelben játszotta is ezt a posztot.
Igen.
Rendszeresen. Hát ez szerintem annyira elkerülhetetlen volt, mint nem tudom, középkori vándorszónok szerint az apokalipszis eljövetele, hogy Rossi ki fogja próbálni a három belső védős felállást, mert bárhova szerződött előbb-utóbb azért eljutott idáig. Nyilván ez az olaszokban nagyon benne van. Az olasz futballban nagyon benne van a három belső védős felállás, nagyon jól ismeri. Láthattuk, hogy a Honvédnál is ezt alkalmazta, igen jó eredménnyel. Ugye nagyon sok a párhuzam ahhoz, hogy azzal a játékos keretű Honvéd a magyar bajnokságot tudott nyerni, az óriási bravúr. És gyakorlatilag a válogatottal ugyanezt kell csinálni. Tehát egy ismerős szituációban van olyan szempontból, hogy egy, hát mondjuk azt, hogy európai szinten mondjuk legfeljebb közepes erősségű keretből kell kihoznia valamit, ami ennél több. És ezt fogja megpróbálni, tehát azt szerintem logikus, hogy eljutott idáig. Hogy miért van az a Szalai Ádám, hogy nehéz? Szerintem egyrészt azért, mert Magyarországon három belső védővel nem nagyon játszanak. Felnőtt csapatok már igen, de nem az, amit természetesen tanul a gyerek. Tehát ők általában négy védős, két belső védős rendszerben tanulnak megjátszani, és nem ezt, tehát ez nem természetes, és még a klubcsapatok közül is viszonylag kevés van. Most már azért egy kicsit több, mint korábban, de a klubcsapatok közül is kevesen alkalmazzák ezt a formációt. Így aztán mindenkinek viszonylag szokatlan. És nyilván pont ez az, amit a játékosok mondtak, hogy ez az, amit le kell loktatni. És ilyenkor azért nagyon nagy szerepe van a kapitánynak, meg hogy mennyire tudja úgymond megtanítani, meg átültetni azt a játékot, ami neki mondjuk lehet, hogy a sajátja, de lehet, hogy a kerete az nincs ehhez hozzászokva. Most nem is tudom, az elmúlt 10 évben a magyar válogatott nagyon 2-3 alkalomra emlékszem, amikor például 3 belső védős rendszerrel játszott most Rossi előtt.
De az is általában kényszerhelyzet volt, nem?
Egyszer Ervin Kungman próbáltak is Svédországban, és nagyon meglepte vele a svédeket. Kikaptunk a mérkőzésen, de tulajdonképpen nagy mázia volt a svédeknek, hogy megnyerték. Egyszer kipróbáltuk Portugáliában, idegenben, amikor simán kikaptunk, és igazából ezen kívül olyan sok 3 belső védős rendszerre én nem is emlékszem. Hát ez nem könnyű, és főleg nem könnyű, hogy arról már többször esett szó, hogy mondjuk szélsővédő Magyarországon, hát itt céltudatosan képzett specialista kevés van. Na most...
Ezt is mondjuk már 30 éve, de hogy miért nem képeznek szélsővédő?
Hát én emlékszem Racskó Mihályra. Jobb hát.
Mónos Tamás. Esetleg. De szárnyvédőt, meg ami ugye angolban wingback, ami egy 3-5-2-höz vagy 5-3-2-höz kell, az meg még kevesebbet, mert hát a magyar csapatok többsége nem is játszik ezzel. Így aztán mindig ilyen hibrid megoldások vannak, mondjuk erre momentán pont tényleg Lovrencsics, aki eszelős mennyiséget dolgozik, és gyors és rettenetes mennyiséget fut, meg a másik oldalon Korhut, akinek ez viszonylag természetes posztja, ezt be tudja tölteni, mondjuk ott van még Hollander, aki amikor a Honvéd bajnok lett, ugye hát Hollander az ember, a Hollander az élő svájci bicska, tehát ő valószínűleg nincsen poszt, ami még nem fordult meg. Na jó, középhátvéd még nem volt, de gyakorlatilag szinte mindenhol bevethető, és a Honvédban ezt játszott, amikor bajnokok lettek, de azért pont azon gondolkoztam, hogy azért, ha az egyik oldalon, nem tudom, Négó lenne, a másik oldalon Stopira, a Vitiből, akkor lehet, hogy nyugodtabb lennék.
Uh-huh. Hát Négót most megpróbálják magyarosítani, úgymond.
Igen, hát kérdés, hogy a francia U-válogatottsága mekkora akadály lesz. Mondjuk, ő egy hatalmas nyereség.
Illetve azt, hogy...
De várj, ez egyáltalán felmerül problémaként? Mert azért
mert például Lanza Fáme is ezért nem lehetne magyar válogatott, még ha kapna is állampolgárságot, mert akkor tét meccsen játszott már olasz U-válogatottban, amikor még mondjuk neki most sincs, de elméletben képzeljük el, amikor még nem volt magyar állampolgárság. Uh-huh. Tehát amikor még nem volt kettős állampolgár, akkor játszott egy ország úgy csapatában tétmeccset, az elvileg meglövi a későbbi felnőtt válogatottságot.
De Orbán is játszott német úban, nem?
Viszont ő kettős állampolgár volt már.
Igen?
Hát ő születésileg választható. Aha. Igen, tehát nem egy ilyen egyértelműen honosított ember, mint mondjuk Négo.
És Négónál nem az a probléma, hogy ugyebár 5 évet el kell tölteni a Célországban,
és nem, font, ő, nem, nem folyamatos, mert a Charltonban, hónap... így van, megfordult a Charltonban is. De azért ő egy hatalmas nyeresség lenne.
Ja, hát ez nem is kérdés.
Hát az látszik, hogy Orbánnal is sokat nyertünk, mármint Vili Orbánnal.
Ez egyértelmű, hogy hatalmas nyereség. Megnézed egyébként szerintem a védelemnek önbizalmat is ad. Az, hogy ilyen szintű ember. Az már sokat plusz, hogy ráadásul Gulácsival össze is van szokva.
Hát igen.
Az RB Leipzigban. De azért az a védelemnek is óriási önbizalmat ad, hogy van mondjuk középen egy olyan játékos, aki hétről hétre ott van a Bundesligában.
Ha már Vili Orbánról beszélünk, aki új tagja a válogatottnak, Dzsudzsák Balázs úgymond régi új tagja, hiszen csapatot talált magának, és ezért rögtön megkapta az újbóli behívót. Te mit gondolsz, szüksége van ennek a válogatottnak Dzsudzsák Balázsra?
Pont amikor jöttem, ezen gondolkoztam, főleg ha ez a felállás marad. Uh-huh. Tehát ha így 3 belső védővel és 2 szárnyvédővel játszik a válogatott, akkor hova rakja az ember Dzsudzsák Balázst? Most ugye berakta, gyakorlatilag szabad szerepbe Szalai Ádám mögött. Amik mondjuk azt, hogy nem biztos, hogy egyrészt nem természetes posztja Dzsudzsáknak, tehát itt neki kell alkalmazkodnia egy új szituációhoz. Én a képességei alapján szerintem tudna itt játszani.
Miért rakta be Rossi? Azért, hogy gesztus gyakoroljon, vagy miért?
Nem lehet egyébként, hogy Sallai per Sallói hiánya is okozta Dzsudzsáknak.
De én például ezen gondolkozom, hogy ha össze kellene állítanom ebben a formációban a válogatottat, akkor lehet, hogy Sallaihoz nyúlnék arra a posztra elsőként. És viszont, ha ez tényleg így van, vagy amit mondasz, akár Sallói, akinek ugye, a Music TV-ben volt ilyen Breakthrough Artist of the Year, névben robbanója, hát mondjuk magyar légiós szempontból
elképesztő,
egyértelműen
az. Fut.
Elképesztő, amit csinál az MLS-ben. És hát, ha valakinek azért neki még várható a felbukkanása az EB-s elejtezőkön, és hát ez azért sok kérdést föltesz. Mert hogy Dzsudzsák Balázs nem lesz szárnyvédő, az egyszer biztos. A másik fele az, hogy egy 5-3-2 vagy 3-5-2-es rendszerben kimenni ilyen abszolút támadó szélsőkkel, vagy legalább egyel, az meg öngyilkosság. Uh-huh. Tehát azt lemészárolják a mai fociban általában, mert nem lehet. Tehát olyan ember kell, aki előre is, hátra is. És nem tudom, egyébként lehet, hogy Rossi meg azt is érzi, hogy Dzsudzsák úgymond idézőjelben átnevelhető erre a posztra. Lövőereje megvan. Egyezni tud. Kreativitása megvan.
Plusz szerintem a
sebessége kopik,
vezérszerepe
megvan. Uh-huh. A sebessége mondjuk kopik. És azért szerintem jóval kevesebbet is vállal el úgy, hogy ez a klasszikus, tudod, meghúzza le gyorsulja ebből, és lehet, hogy neki is át kell állni. Ugye sokat láttunk már, hogy egy szélsőként kezdő játékos aztán vagy hátrébb szorult, vagy
igen,
pedig
vagy bejebb húzódott, igen.
És elképzelhető, de ha ez a formáció van, akkor nekem is kérdőjelek vannak azzal kapcsolatban, hogy az a kapcsolatban nincsenek, hogyha Dzsudzsák ezt elvállalja, akkor nyilván kerettagként mindenképpen értékes. De hogy például abszolút biztos kezdői csapattag lenne, azzal kapcsolatban kételjeim lennének.
Azon gondolkoztam, itt nem tudom mennyire, de nem nagyon látunk bele a keretbe, és nem tudom, hogy mennyire edzői döntés, vagy a keretet felmérve jelöli ki a csapatkapitány, de az egyes szövetségi kapitány, vagy melyik szövetségi kapitány hogyan választ. De azért néhány évvel ezelőtt, amikor Szalai leginkább arról volt híres, hogy oda-oda mondogat a szövetségnek, a szövetségi kapitányoknak, az utánpótlás képzésnek, a teljes magyar edzői garnitúrának helyenként, azért nem gondoltam volna sajtónak, nem gondoltam volna, hogy egyszer majd ő lesz a csapatkapitány, és igazából nem az van, hogy ez most egy ilyen vitatható döntés, vagy ilyesmi, nem. Hanem teljesen megérdemelt módon.
Teljesen, szerintem ő kinőtte magát egy vezéregyeniségé. És úgy, hogy iszonyatosan sok kritikát kap, hogy hát rengeteget lehetett hallani, hogy mit botlábú képzetlen, mit
én ott voltam Bordóban azon a meccsen, amikor az osztrákok ellen nyertünk, és azért ott a nem tudom hány, 15 ezer vagy 20 ezer magyarból egy jó páran elkezdték már Szalait a pályáról lefelé követelni a gólja előtti percekben.
Aztán ő nevetett utoljára.
Így van.
Viszont, hát most, viszont azóta... Most milyen statisztikája
az, van? Azóta, hogy megtörte azt a gólcsendet, azóta 20 válogatott meccsen 11 gól, ami azért egészen kiemelkedő a magyar válogatott szintjén. Ráadásul nem is az van, hogy egy meccsen lő 3 gólt, aztán utána fél év múlva még egy meccsen lő 3 gólt, és közben semmi, hanem viszonylag egyenletesen elosztva és a legtöbbször fontos gólokat is lő. És az egész, ahogy erre az angolnak van egy jó szó, a presence, az magyarul mi jelenlét?
Hát igen, jelenlét.
Ami, ami ott van, tehát bárkit beteszel oda centerbe, egyszerűen nincs ilyen jelenléte. A nagy, agresszív, erőszakos, letámad, megnehezíti a labda felhozatalt, játékba hozza a többieket, melózik ezerrel, meg van az intelligencia, játék intelligenciája ahhoz, hogy alá tudja rendelni magát a csapat játékának, és még oda is ér újabban a kapu elé, és befejezi a helyzeteit. Most tényleg lehet kritizálni, de ugyanakkor mondjon valaki jobbat.
Hát szerintem középcsatárposzton most
hogy,
azért.
Úgyhogy eközben egy topligás játékot.
Van,
tehát becserélnek valakit a helyére, és jelen pillanatban én azt látom, hogy ég és föld a különbség.
És azért még mindig érdekes az, hogy Böde a cseréje, legalábbis ezen a két meccsen ő volt a center csere, aki azért ugye nem nagyon értette meg magát Lékenszel, ezt tudjuk, hogy nyelvi és kommunikációs problémái voltak, nem hiszem, hogy Rosszinak annyira jó a magyarja, hogy ez olyan nagyon sokat változtatott volna ezen. És emellett pedig egész életében a magyar bajnokságban játszott.
Igen, neki viszont van egy olyan szellemisége, meg egyébként szerintem senki nem szereti, ha az utolsó 15 percben ráesik 190 centis 97 kilós ember. Tehát az úgy mondjuk a védőknek szerintem annyira nem hiányzik ilyenkor egy mérkőzés végén. Lejön és bejön egy hegyomlás, aki még agresszív is. És,
földhöz vág, ha úgy van.
Földhöz vág, hogyha úgy adódik. Igen, de hozzáteszem, hogy azért az egy az például egy nagy kérdés, hogyha Szalai valamiért sérülés, eltiltár, bármi kiesik, akkor mi ott mit kezdünk? Mert ez most annyira fix pont. Tehát mondjuk ez jó, hogy most már látunk azért, azt mondom, hogy Gulácsi, mondjuk Orbán, Kádár, esetleg Lovrancsics, Nagy Ádám, Kleinhessler, ki még? Szalai. És ez azért így szépen végigvonul. Azért van egy gerinc. Viszont ha innen elkezdenek kiesni a kulcsemberek, ide kellene megtalálni. Most Szalaival történik valami, és mondjuk nincs 4 tét meccsen egymás után. Mondjatok egy centert.
Hát igen, elég nehéz. Viszont a 3-5-2 az erre is megoldás lehet, nem? Hogy ott, hogyha nem egy klasszik center, és mellette egy igen, szabad szerepkörben igen, lévő valaki
igen,
van,
igen,
hanem
tehát
két
ezzel, persze ezzel lehet még variálni. Meglátjuk, hogy mi lesz belőle.
Akár Nikolicsot is érdekes lenne.
Hát ha ebben Nikolic is érdekelt.
Igen. Nyilván most ez egy kérdőjel nála, de...
Az nekem mindig egy óriási kérdőjel lesz, hogy oké, most azért legyünk őszinték, Nikolic nem annyi, amikor a válogatottban játszott, olyan egészen kiemelkedőt nem nyújtott.
Persze, hogy nem, viszont azért viszont látjuk azt, hogy lecserélték, mit játszik vagy mondjuk igen. Chicagóban,
állandóan lecserélték, vagy becserélték, és az elmúlt mondjuk 10 év legeredményesebb, majd a klub szinte legeredményesebb csatára, aki ráadásul állandóan eredményes.
Igen, mindig meglövő meg a 15-20 gólját.
Igen, és akkor az emberben felvetődik a kérdés, hogy ő mondjuk, miért nem lehetett mondjuk kipróbálni azt, hogy esetleg ráépítjük a játékot?
Hát ez egy jó kérdés.
Nem az, hogy mindig kezdés lecseréljük a 45. percben, mert nem játszik jól, vagy beküldjük szünetben, vagy beküldjük a végén tüzet oltani, de gyakorlatilag végig játszani meccset, talán egyet vagy kettőt játszott végig Nikolic egész válogatott karrierje alatt. Ami azért egészen minimális. Az ő képességeivel.
Igen, de azt ugye látjuk tényleg, hogy az elmúlt években folyamatosan egy csatáros, centeres játékot
játszott. Igen, és arra nem biztos, hogy ő volt a legjobb.
Pontosan,
igen.
Viszont azért, hogyha itt a 3-5-2-ben megjelenik még egy csatárposzt, azért Nikolic egy olyan szintű játékos, akinek feltétlenül helye van.
El tudnám képzelni, kérdés, hogy neki van-e még motivációja vissza akarja járni Amerikából ahhoz, hogy...
Én nem hiszem, hogy ez a motiváció az... ilyen szerintem megsértődött
valamilyen szinten igen.
Lékenszre, mert az egész rendszer.
Az egész rendszere inkább szerintem talán valamilyen szinten, hogy nem kapta meg a lehetőséget, igen. Amit ő úgy gondolt, hogy a formája meg a klubban nyújtott teljesítménye alapján kiérdemelt.
Lehet, hogy meg kéne neki adni a lehetőséget.
És azért a magyar futball nem biztos, hogy annyira gazdag.
Így van. Igen.
Hogy azt mondja, hogy hát Nikolic nem anyja, nem kell. Azzal a, nem tudom, 164 góllal, amit az elmúlt 10 évben lőtt.
Így van.
Minden esetre az biztos, hogy az előző két meccsen igen, nem Európa bajnoki selejtező szintű ellenfelekkel, de jól játszott a magyar válogatott. Beszéljünk egy kicsit az EB selejtezőkről. Ugye valahol ott a harmadik kalap határán leszünk, nyilván jó lenne a harmadik kalapba bekerülni, hiszen akkor egy garnitúrával gyengébb ellenféllel.
Garantáltan jobb, mint a negyedik elejére kerülni. Igen.
Bár ugye mondjuk a görögök így a negyedik kalapban lesznek, úgyhogy rögtön egy olyan csapat, aki, ha jól emlékszem, az EB kijutásunkkor az első kalapból lett hozzánk
igen,
sorsolva.
Igen, ők nagyon sokáig is sodródtak azzal, hogy annak idején, ugye, amikor megnyerték az EB-t, lett egy kiváló kiemelési számunk, aztán ezt meg is tartották, mert a selejtezők jók voltak, aztán most kezdtek el süllyedni.
Szóval a lényeg az, hogy vagy a harmadik, vagy a negyedik kalapból fognak minket sorsolni, ami azt jelenti, hogy lesz két csapat, aki elvileg simán esélyesebb
és
nálunk.
És bele kell lenni az első kettőben.
Igen, és kettőben kell lenni.
És ha mondjuk kihúzza az ember, nem tudom, Franciaországot, és...
Hollandia?
Mondjuk még nem, azt szerintem nem tudjuk, mert
viszont a németek a kettes kalapban lesznek, hogyha minden igaz, nem?
Igen, mondjuk az problémás lenne, hogyha mondjuk Németországot és egy első kalapot behúz valaki. Az azért nehézé teszi a dolgokat. Főleg, hogy a németek most komolyan fogják venni ezt a selejtező sorozatot. Tehát itt azért lehet nagyon rosszat húzni. És az ember nyilván nem tudja végtelenségig feszíteni a szerencséjét. Egyszer úgy is jön egy olyan csoport. Ha belegondoltak azért az elmúlt sorsolásokkor, most is az Nemzetek Ligájánál, azért elég jó sorsolásai voltak a magyar csapatnak a közelmúltban, igen, tehát legalább nem volt reménytelen. Egyszer kijön az, amikor kihúzunk egy olyat, ami borzalmasan nehéz lesz, legfinomabb.
Tehát mi kerülünk egy halálcsoportba?
A megfogalmazás szerint is, és ugye első kettőben kellene végezni, az meg 98-as VB-s selejtezők óta nem ment. Tehát azóta nem volt a magyar válogatott soha az első kettőben.
Igen, most ugye nem lesz legjobb csoport harmadik, meg ilyesmi.
Nem, most nem lesz semmilyen ilyesmi, az első kettő megy, vagy akkor még utána pótselejtező és a Nemzetek Ligája a leeső helyeivel, de hát arra még bőven leállunk számolgatni, és ott van egy olyan EB, aminek rendezünk mérkőzéseket, és még mindig elég hervasztó ez az elképzelés, hogy egy, nem tudom, Észak-Írország-Albánia mérkőzés nézze Budapesten, és úgy, hogy a magyar válogatott nincs kint. És hát ez nyilván mindenkinek nagyon hervasztó lenne, tehát azért itt lesz egyfajta nyomás mindenkin. És aztán lehet, hogy a végén szegény Marco Rossi beleesik a darálóba, úgyhogy semmi rosszat nem csinál, csak hát nem tud esetleg egy olyan bravúrt hozni, ami kellene a szerepléshez. Azért remélem, hogy nem ez lesz, meg remélem, hogy tovább tudja építeni
azt,
amit elkezdett.
Azt látod magad előtt, hogyha mondjuk németekkel nem is, de mit tudom én, mondjuk ilyen lengyelek, szerbek, hasonló Kelet-Európában erősnek számító csapatokkal föl tudjuk-e venni úgy a versenyt, mondjuk egy fél év múlva, hogy lehet beszélni arról, hogyha egy gyengébb csapatot kapunk a második kalapból, akkor kijuthatunk az
azt
EB-re.
Nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy az általad említettek ellen mondjuk jobban jöjjünk ki az egymás elleni összevetésből. Uh-huh. Azt még el tudom képzelni, hogy egyszer megverjük őket, egyszer meg kikapunk tőlük, vagy még két X-et is, de az, hogy pont előnyt hozzunk velük szemben, ahhoz nem biztos, hogy még elég jó a magyar válogatott, ami ráadásul egészen riasztóan rossz idegenbeli szériában van. Tehát azt sürgősen meg kellene reparálni valamit, mert több mint két éve nem nyert a magyar válogatott idegenben. Na most ez azért problémás. Igen. És ez problémás lesz, mert úgy nem lehet csoport második valaki, de csoport második helyhez mi az alap, mondjuk egy ötös vagy hatos csoportban, a csoport végét verni kell lehetőleg oda-vissza, és akkor az előtted levőket vagy otthon el kell gázolni, és idegenben valahogy egy X, vagy valamilyen bravúrt be kell mutatni idegenben. Na most ez azért...
Hát egy hatos csoportban szerintem 20 pontok kellenek, az biztos.
Ez könnyen lehet, igen.
És ez azt jelenti, hogy tényleg hármat oda-vissza meg kéne verni, és még elcsipegetni dolgokat.
Igen, szóval ez egy nagyon nehéz feladat. Ami jön, viszont legalább azt mondom, hogy tehát ebből az évből az is kijöhetett volna, hogy ilyen teljesen reménytelenül állunk itt most novemberben, és azt mondjuk, hogy hát tényleg annyi az esélyünk, mint a trójai falunak az epsomi futtatáson. és most ehhez képest azért viszonylag jobb a helyzet.
Na hát azt hiszem, ennél jobb végszó nem is
zárjuk
kell.
Le a...
Reméljük, hogy a trójai falovunk jól fog szerepelni. December 2-án?
2-án Dublinban sorsolnak.
2-án lesz az EB selejtezők sorsolása. Meglátjuk, hogy kiket kapunk és bízunk a legjobbakban. Gergő, nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttél, szépen. Bár kicsit a műsor integritását.
A műsor eltűnek vége.
Azt felborítottad ezzel a poénnal. Marosi Gergő sportújságíróval beszélgettünk.